Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és nem tudom, hogy vannak-e itt közöttünk gyerekek. Aki gyerek, az tegye fel a kezét. Aki akar hallani egy szép történetet, és akar kapni ajándékot. Na, valaki akar kapni ajándékot? Na, kettő. Akkor a feleségemet hívom ki, mert ő fogja nektek elmondani, neki van az ajándék.
Igen, hoztam ajándékot. Nem is egy dobozzal, hanem két dobozzal. Ezt az aranyosat, és ezt a másikat, a fehéret. Csak az Isten tisztelet után fogjuk kibontani, és mindenki csak az egyik dobozból választhat. Vagy ebből, vagy ebből. Tegye föl a kezét az a gyerek, aki ebből szeretne. Látom, mind a ketten ez megdobogtatta a szíveteket, igaz? Tehát akkor ebből senki nem akar választani, igaz, a gyerekek között. De csak az egyikből lehet, az a nehézség. Akkor elárulom, hogy mi van belül. Ebbe az aranyos dobozba csupa használhatatlan dolgot tettem. Üres samponos flakont, kiürült gyógyszeres dobozokat. Ki az, aki még most is ebből szeretne ajándékot választani? Ugye már nem akartok. És azt is elmondom, hogy viszont ebbe a fehér dobozba mit tettem. Ebben nagyon értékes köveket tettem. Olyan köveket, amikről a Biblia azt tanítja, hogy az újjáteremtett földön Jeruzsálem falait ilyen csodálatos kövekből díszíti majd számunkra az Úr. Az én kedvencem a jáspis, az ilyen picike. Csak ilyen pici kövek közül fogtok majd választani, de remélem mindig arra emlékeztet majd benneteket, az a kiskő, hogy mi oda vágyunk, ahol minden és mindenki tökéletes lesz, kívül is, belül is. És most kérdezek egy nehezet. Szerintetek miért így ajándékozlak meg benneteket? Miért nem csak kiosztottam a köveket, hogy mindenki örüljön? Na, mit gondoltok? Ez nehéz kérdés, igaz? Azért, mert szeretnék valamit tanítani ezzel. Valami olyan fontos dolgot, amit még egy prófétának is meg kellett tanulnia. A mi történetünk a réges-régi időkbe kezdődött. Abba az időbe, amikor még Izraelben az első király ült a trónon. Tudja közületek valaki, hogy ki volt az első király?
Saul.
Jól mondtad, Saul volt az első király, helyes. Saul uralkodása idején még nagyon jó király volt, mert mindig az Úr tanácsaira figyelt. De ahogy teltek, múltak az évek, a maga fejére, a maga feje után ment, és nem gondolt már az Úr tanácsaira, parancsolatait nem tartotta be. Szerintetek lehet valaki jó király úgy is, hogy a maga feje után megy? Nem, jól mondod. Bizony nem, Saul sem volt jó király. Bánkódott is miatta eleget Sámuel próféta, míg egy napon így szólt hozzá az Úr. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Menj el Betlehembe, és kent fel királlyá az Isai fiai közül azt, akit majd mutatok neked. Honnan ismerős nekem Betlehem neve, tudod? Ki született ott? Hú, te már ezt is tudod, igen, igen. És még valaki ott született. Igen, Jézus is ott született. Jól van, jól tudod. Elment tehát Sámuel próféta Betlehembe, és szólt Isainak, hogy hívja el a fiait, mert áldozatot fognak bemutatni. Meg is jelent Isai 700 dalia fiával. Nagyon szépek voltak a fiúk, és amikor meglátta Sámuel a legidősebbet, Eliábot, mindjárt felcsillant a szeme örömében. Sudár termete ugyanis Saulra emlékeztette. No, gondolta, ímé ő az Úr előtt áll, az, akit választott. De akkor az Úr megtanította Sámuel prófétát egy nagyon fontos dologra. Így szólt az Úr Sámuelhez. Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Igaz? De az Úr azt nézi, ami a szívben van. Vajon mit gondolt erről Sámuel próféta, hiszen mi van a szívben? Erek, izmok, meg vér? Erre gondolt Sámuel? Ugye nem? Hanem arra gondolt, hogy például, amikor az anya megkért téged, hogy vidd ki a szemetet, és te azt feleled, igenis, már is megyek, nagyon szívesen, akkor az Úr szépet lát a szívedben. De amikor azt feleled, már megint én, vigye ki a kis tesóm, akkor az Úr nem szépet lát a szívedben. Pontosan erre gondolt Sámuel is, és fürkészte tovább az ifjakat. De egyiknél sem szólt az Úr, akkor az apához fordult. Itt vannak-e már mind az ifjak? Hátra van még a legkisebbik, szólt az apa, és ímé ő a juhokat őrzi. Küldj el, és hívasd ide őt, mert addig nem fogunk leülni, amíg ő ide nem jön. Így történt, hogy elhivatták Dávidot a juhok mellől, mert már bizony kitaláltátok, hogy Dávid volt a legkisebbik fiú. És amikor Sámuel próféta megpillantotta Dávidot, akkor dobbant csak nagyot a szíve örömében, mert Dávid piros posgás volt, kedves tekintetű. Látszott rajta, hogy ő sűrűn mondhatja azt a szüleinek, hogy igenis, már is megyek, nagyon szívesen. Akkor elővette Sámuel az olajos szarut, és fölkente királlyá Dávidot. Nem is mondom tovább a történetet, csak azt szeretném, ha két dolgot jegyeznétek meg belőle. Az első, hogy senkit ne ítéljetek a külseje alapján, mert lehet, hogy valaki nem örökölt túl szép vonásokat a szüleitől, de ha Krisztus él a szívében, őt gyönyörűnek látja az Isten. És a második, hogy ti is minden nap azért imádkozzatok, hogy az Úr titeket belülről szépé formáljon. Amen. És akkor az Isten tisztelet után kiosztjuk az ajándékokat.
Már nagyon izgultok, ugye, hogy vége legyen az Isten tiszteletnek, és akkor megkapjátok. De a nagyobb gyerekek is választhatnak, azt hiszem annyi van, ugye? Hát osztunk többet is, úgyhogy szoktak a nagyobb gyerekek is választani, mert szeretik ezeket a köveket. És hát nyilván a mennyei Jeruzsálem, ahogy tudjuk, az gyönyörű kövekkel lesz kirakva, úgyhogy minden csodálatos lesz. A mai alkalommal egy jól ismert történetet választottam. Mostanában a Bibliában asszonyokkal foglalkozom, és a mai nap sem lesz kivétel. Múlt héten éppen a nagyobb városban, Székesfehérváron voltam. Ott Mária Magdalénáról beszéltem, mint az egyik ilyen hithős. A mai alkalommal egy másik asszonyról fogok beszélni. Őnek is sem külön sokkal az élete, és őt is megszólította Jézus, és az ő szívét is elérte Jézus. Itt is csak azt tudom mondani, amit már Fehérváron is elmondtam, hogy más szemmel kell néznünk, a nőknek ugyan könnyű, de a férfiaknak, az asszonyokra, a nőkre nagyon sokan értékes lelkek és megmentésre váró lelkek, és őnáluk is olyan mély problémák lehetnek, olyan nehéz élettapasztalat lehet mögöttük, ami esetleg a felületes szemlélőnek, aki csak azt nézi, mibe van csomagolva a kövecske, az nem ígéretesnek tűnik. Ki gondolta volna Mária Magdalénáról, egy megrontott asszonyról, hogy valaha ő lesz a legnagyobb befolyással, aki valaha is a messiás, a befolyással volt. És a mai alkalom sem lesz külön. Nézzük meg ezt a másik asszonyt. János Evangélium a 4. fejezetében olvashatunk róla. És mindenki nagyon jól ismeri a történetet, hosszabb is lesz egy kicsikét, mert sok rétege van ennek. A 4. fejezetben Krisztus a szamaritánus nővel beszélget a kútnál. Olvasom mindjárt az első verstől. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Ugye itt azt látjuk, hogy mennyire törekedett arra a messiás, mennyire törekedett a példaképünk arra, hogy nehogy a munkáját hátráltassa az, hogy esetleg valakiben olyan képzetet támaszt, hogy abból indulat legyen. vagy hogy valami ellenségeskedés legyen. És itt ugye arról volt szó, hogy a farizeusok ne gondolják azt, hogy ő a templom ellen, vagy az ő vallásuk ellen emel szót, és amikor meghallották, ugye az előző fejezetben lehet erről olvasni, hogy már a keresztelő János tanítványa is elkezdtek beszélni, Jánosnak mondták, hogy hát most már mindenki oda megy, és János mondta erre, hogy neki nagyobbnak kell lenni, nekem pedig kisebbnek kell lenni. Jézus mégis úgy látta jónak, hogy inkább elhagyja a területet, nehogy felkeltse feleslegesen az ellenállást. Ez még nem az asszonyról szól, nem a szamáriai asszonyról szól, de kedves testvéreim, szerintem időszerű ez a néhány vers is a számunkra. Nehogy véletlenül az ellenségeskedés, a versengés, a gyűlölködés, a vitatkozás szelleme legyen bármelyikünk szívében. Legyen olyan, mint a példaképünk. Ha úgy látjuk, hogy ez felkelne, akkor inkább menjünk el egy vagy két mérfölddel arrébb, vagy akár több mérfölddel arrébb, csak hogy a békesség megmaradjon. Elhagyta azért Júdeát, és elment ismét Galileába. Szamárián kellett pedig által mennie, ment azért Szamáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédságába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása, Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, körülbelül 6 óra volt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a körülbelül 6 óra az mit jelent a mai időszámításban, hány óra volt körülbelül?
12.
Dél volt, igen. Tehát pontosan, amikor a nap a legerősebben tűz. Delelőn volt a nap, ugye 6 órakor kezdődik reggel 6-kor a zsidó óra, ugye 1 óra azt jelenti, hogy 7 óra, 2, hogy 9, 6 óra, jól mondtátok, hogy déli 12 volt, és azt mondta, az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, leült a kúthoz. Ez a vers is milyen jól bemutatja, János milyen jól bemutatja nekünk, hogy kicsoda volt a messiás. Bár az istenség teljessége lakozott benne, ő maga a teremtő Isten. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Írja, és nem csak, hogy ő teremtette, hanem ő fenn is tartja a világmindenséget, és a világmindenséget teremtő és fenntartó Isten magára vette egy poros, fáradt, szomjat, eltikkat, ugye ezt mondja itt János, úgy, amint volt, ugye ez egy érdekes, hogy csak 3 szót ott beilleszt, amint volt, úgy leült a kúthoz, elfáradva. Hát nem tudom, közületek volt-e már valaki, a déli napsütésben teljesen elfáradva és eltikkadva, kiszáradva. Valaki vissza tud emlékezni egy ilyen helyzetre, amikor nagyon-nagyon vágyott arra, hogy már egy bögre vizet meg tudna inni? Jézusnak ugyanilyen bűnrehajló, ugyanilyen az elesett emberi természetet öröklő természete volt, és ott ült teljesen fáradva. Nem tudom, amikor ilyen fáradtak vagytok, és ilyen szomjasak vagytok, nem akarom senki, hogy elmondja, akkor hogy szoktatok reagálni a környező emberekre? Remélem úgy, hogy nagyon kedvesen, nagyon türelmesen. Hát én ismerek olyat, nem kell messzire menni a szószékről, aki néha, hogyha csak az ebéd vagy a vacsora nincs pontosan, akkor készül, amikor ő számított rá, akkor esetleg érzi, hogy belül pár felment valamire, semmi oka nincsen. Jézus azon mód az utazástól elfáradva leült a forráshoz déli 12-kor, és tűzött rá a keleti nap. És jött egy szamáriabeli asszony vizet meríteni. Itt megállnék, ugye a görögben nincsenek pontok meg veszők, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a szamáriai asszony odajött, és minthogyha ott sem lenne Jézus. Látta rajta, hogy ő zsidó? Látta rajta, hogy ő ellenség. Ő ellenség, nem is szabad hozzászólni, tudta róla, hogy ő se szólna hozzá soha, tudta róla, hogy ő soha nem tenne érte semmit, és nem is kérne tőle semmit, mert azt tanították a farizeusok, hogy a szamaritánusokkal csak szimpla, egyszerű üzleti kapcsolat lehet. Tehát, hogy kifizetem neki, ami kell, akkor vehetek tőle, a tanítványok be is mentek a városba vásárolni, de amúgy hozzászólni, sőt, ugyanabból az edényből inni, mint amelyből egy szamaritánus iszik, vagy abból az edényből enni, amiből egy szamaritánus eszik, nem lehetett. Amikor kimondták azt a szót, hogy találkoztam egy szamaritánussal, amikor kimondták azt, akkor köpött egyet a zsidó. Gondoljátok el, ilyen mélységes előítéletek voltak. Ilyen mélységes előítéletek voltak bennük. Tehát ez a szamaritánus asszony így nevelkedve, ebben a nemzeti előítéletekben válaszfalakkal elválasztva egymástól, Vajon az Isten ezt akarja, hogy bármilyen nemzet között, vagy bármilyen két ember között válaszolat legyenek? Azt akarja, hogy bármelyik ember a másikra gyűlölködéssel nézzen, vagy előítélettel nézzen, vagy megvetéssel nézzen? Nem. És ő sem volt ilyen. Bár zsidó volt, mondta neki Jézus, adj innom. Ez különösen, hogy is ma úgy mondhatnánk, hogy polgárpukasztó volt. Azt tanították a farizeusok, hogy illedelmesek vagyunk, udvariasak vagyunk, de szamaritánushoz nem szólunk, főleg nem egy nőhöz. Ha megszólít bennünket, akkor válaszolunk, mert úri emberek vagyunk. De hogy mi megszólítsunk egy nőt, egy asszonyt, főleg egy szamaritánust, az teljes mértékben elképzelhetetlen. Adj innom. Ez egy egyszerű szó, hogy egyszerű két szó, hogy adj innom, de nekem arról beszél, hogy Isten mindig olyan utakat keres az emberi szívhez, ami a számunkra elképzelhetetlen. Tehát nincsenek ilyen bejáratott utak, hogy úgy kell a lelket megmenteni, hogy első lépés, második lépés, harmadik lépés. A Bibliát, ha végigolvassátok, kedves testvéreim, azt lehet benne látni, hogy mindig Jézus egyéni utat talál az emberi szívhez. Én csak röviden akarom elmesélni, hogy én ezt átéltem. Átéltem, hogy Jézus hogyan keresett engem. Átéltem, hogy milyen előítéleteken keresztül jutatott el engem, hogy megismerjem őt. A Jánosnak és nekem ugyanaz volt a könyvelőm. Kékesiné. Ugyanaz volt a könyvelőm, és amikor már majdnem mint baptisták megkeresztelkedtünk, akkor azt mondta nekem a baptista lelkész, hogy most haza kell menni, már volt két gyerekünk, és írjatok le minden bűnötöket egy lapra, egy listára, ami csak eszetekbe jut. És menjetek el azokhoz az emberekhez, akikkel lesz kapcsolatos, mondjátok el nekik, rendezzétek le, és utána megkeresztelkedhettek. És valahogy nekem ez nem tetszett, nem fülött hozzá fogam. Úgy gondoltam, hogy ha van egy titkos bűn, amiről ő se tud, csak az Isten tud, akkor az hogy fogja az én kapcsolat? Tehát, hogy mit használ az annak az embernek, hogyha azóta én megbántam, meg nem, nincs mit jóvá tenni, csak volt egy titkos dolog, vagy több is. És hogy akkor most oda megyek, és elmondom, hogy kedves XY, ez vagy az történt, hát és akkor hogy fog rám nézni, hogy ezt most minek mondom el neki? De nem tudtam, mi a bibliai válasz. És azt mondtam Kékesinének, hogy hát én látom, hogy itt mindig ilyen bibliai könyveket cserélgettek egymással, itt van ez a nagyon fogas kérdés, akkor legyél szíves és válaszold meg, hogy most akkor el kell mennem, össze kell írnom, vagy nem kell elmennem, nem kell összeírnom. Mert nem tudom, hogy hogy van a Bibliának a tanítása. Ugye az egyik helye fejezet azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, a másik meg azt mondja, hogy zárkozz be a te titkos szobádba, és akkor vald meg a te bűneidet, de nem tudtam. De nagyon okosnak gondoltam magam, meg nagyon az emberek többsége úgy lett, hogy okos vagyok, tudom. És akkor mondta nekem, hogy hát Józsi, én nem merek neked válaszolni erre a kérdésre. De itt van egy meghívó, menjél el, most még a sorozat utolsó része lesz. És majd ott utána kérdezhetsz az előadótól. És akkor megköszöntem, és hazamentem. És sehol nem találtam ezt a meghívót, képzeljétek el. Ez egy keddi napon volt, a Titen, ez az előadás, kedd volt. Sehol nem találtam a meghívót, és akkor valamilyen ürüggyel felhívtam újra a könyvelést. És akkor mondta, ó, de jó, hogy felhívtál bennünket, ma lesz délután 6 órakor az előadás. Közben én később megtudtam, amikor már megkeresztelkedtem, hogy ők egész héten imádkoztak, mert ott hagytam az asztalon a meghívót, és tudták, hogy ez a sorozat utolsó része lesz. Gondoljátok el, Jézus várt erre a szamaritánus asszonyra. Tudta, hogy neki találkoznia kell vele, és tudta, hogy meg fogja menteni az örök élet számára. Rám is várt. Egy adventista testvéren keresztül oda akart adni ezt a meghívót, de én a figyelmetlenségében ott, és nem engedte, hogy így legyen. Harcolt a szívemért, hogy hívjam föl, találja ki valami ürügyet, hívjam föl. Ők pedig imádkoztak, és kedden felhívtam őket, gondoljátok el. És ott még nem volt vége. Elmentem a Titre, és azzal az hozzáállással, azzal az attitűddel, beállítódással mentem oda, hogy már elég jól ismerem az Új Szövetséget, és az előadás címe Jézus az Új Szövetségben. Ez volt a címe, képzeljétek el. Jézus az Új Szövetségben. Mondom, hát itt leülök 10 perc alatt, meg lesz minden, és már megyek is ki, mert biztos egy szekta. És ott ültem, és ráadásul a Jóisten arról is gondoskodott, hogy aki az előadó meg volt hirdetve, ő beteg lett. És egy másik előadó lett, aki sokkal kevésbé az én előítelete szívem számára, sokkal kevésbé támaszt bennem versengést, vagy előítet. És őt rendelte oda, hogy ő fogja tartani azt az előadást. És elkezdett az új szövetségből részeket mondani. Semmi emberi véleményt nem mondott hozzá. És azokat a részeket mind ismertem. Na, mert ezt is ismerem, ezt is ismerem. Ezt. És egyszer csak összeállt egy olyan kép Jézusról, amit addig soha nem láttam. És ez még csak hagyjám, hogy soha nem láttam, hanem úgy képzeljétek el, nem tudom, hogy valaki érezte, vagy nem. Azt mondja Ellen White, hogy nem mindenki tudja a megtérésének a pillanatát, vagy a perc. Én tudom. Amikor ott ültem, ott a 300 vagy 400 ember között abban a lépcsős előadóban, a jogi egyetemen, akkor a Szentlélek borzongott a hátam, még ma is, hogyha erről mesélek 10-ből 10-szer, érzem azt, hogy ezt kerestem. Ez az Isten, az igazi Isten, és senki más nincs. És mindig, amikor ez a fehérhajú asszony beszélni fog, bárhol én megyek, és hallgatni fogom, hogy ki lesz az. Nem tudtam, hogy milyen felekezet, és aztán mindig mentem újra és újra és újra és újra. És megtapasztaltam a feleségemnél is ugyanezt, hogy Jézus kigondolta, hogy neki ki legyen az előadó, mi legyen a téma, mikor menjünk, hogyan menjünk, és mindent egybe szerkesztett. Nem csak a Biblia lapjain, a szamaritánus asszony, Mária Magdaléna, vagy fönn a fa tetején az adószedő, mindenkinek Jézus kitalálja. Oda megy a falá, azt mondja, nálad kell ebédelnem. Hát mi... Neked meg el kell jönni a titre. Neked, nem tudom, mindenki elmesélhetné, hogy a Jóisten hogyan küzdött érte, és hogyan találta meg. Ez az ő, itt a végén, nem olvasom, de a végén mondja, nekem van elederem, amiről nem tudtok, az, hogy megtaláljam, aki elveszett. Megkeressem, megtaláljam, és visszahozom a nyájhoz. A mi Istenünk egyetlen egy dolog miatt törődik velünk, hogy minket megnyerjen a maga szeretete számára, és visszahozzon bennünket az örök együttlétbe ő vele, hogy a szeretetét megtapasztaljuk. Semmi más célja nincsen, semmi más nem az ő eredete. És odaszólt az asszonynak, Jézus azt mondta neki, adj innom. Minden társadalmi normát felrúgott. Minden társadalmi előítélet felrúgott. Azt mondta nekem, egy a fontos, hogy ezt az asszonyt megmentsem. Mindennél fontosabb. És ebben van egy másik érdekesség, egy pszichológia, amiből tanulhatunk, hogy ő nem, azt mondta, hogy segítek neked vizet merni. Mi ez a kút, egy gyenge asszony vagy, hadd merjem én ki a vizet, és ezzel a jó cselekedettel majd megnyerem a szívedet. Milyen érdekes ez, nem? Hogy ezt is választhatta volna. De azt írja Ellen White a Jézus életében, hogyha szívességet tett volna, akkor meg lett volna annak a kockázat, hogy az asszony bezárja a szívét. Még gyanúsabb. Hozzám szól egy zsidó férfi, és a szívességet ajánl föl, hát ez félelmetkeltő. Nem? Ezt a nők talán jobban megértik. Ez félelmetkeltő. Jézus nem szeretett volna félelmetkelteni, hanem szívességet kért ettől az asszonytól. Szívességet kért, mert egy isteni szabálytörvény az van. A bizalom, hogy én a másik felé bizalommal vagyok, az bizalmat ébreszt. Hát majd délután esetleg beszélünk róla, de vajon a gyermeknevelésben, kedves férfiak, vagy a feleségetekkel való foglalkozásban a bizalom az alaphang? Azt érzi a feleség, hogy bízol benne? Azt érzi a feleséget, hogy bizalommal vagy irányába, vagy inkább kritikusabb vagy? Jézus odaszólt hozzá, azt mondta, adj innom, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony meglepődött. Meglepődött. Ez felkeltette az érdeklődését, hogy kér tőlem ez a zsidó ember. Mondta neki azért a szamáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki szamáriai asszony vagyok. Mert a zsidók nem barátkoztak a szamáriaiakkal. A görögben az is benne van, hogy nem osztoznak edényeken. Nem osztoznak edényeken. A barátság az, hogy egy tálba leszünk. Vagy magyar mondja, közös gyékényen árulunk esetleg. Ugye ő meg de közös tálba leszünk? Ugye Mártogatnak egy közös tálban, a szamáriaival nem. Mert ezt mondta János, mert a zsidók nem esznek együtt a szamáriakkal, nem barátkoznak velük, nincsenek velük baráti kapcsolatban. Felelt neki Jézus és mondta, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta neki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, a kút pedig mély, honnan vennéd tehát az élő vizet? avagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő maga is, fiai is, és jószága is. Valami furcsa érzése volt ennek az asszonynak. Egyrészt, hogy szívességet kér tőle ez a férfi, meglepődik, hogy ő a zsidó létre szívességet kér, és ezt a meglepődésének hangot ad, és utána Jézus, mivel most már beszélgetésbe legyettek, ugye ebben az asszonyban nincsen félelem. Nem fél a messiástól. Meg van lepődve, beszél, és ez, vagy a szívesség kérés, a bizalomnak a megnyilatkozása, olyan kapcsolatba hozta őket, hogy tudnak egymással beszélgetni. Egy szamaritánus asszony és egy zsidó férfi tudnak egymással beszélgetni, anélkül, hogy le kéne győzni az előítéleteket. És egy olyan dolgot mond neki, hogy van Istennek egy ajándéka, amit hogyha elnyernél, akkor betöltekeznél, akkor boldog ember lennél. Hát ez kicsit olyan homályosan hangzott neki. Ugye, ha ismeri Isten ajándékát, akkor te kérted volna, hogy én adjam. És hogy nézte Jézust, ugye azt látta rajta, hogy ez csak egy egyszerű vándor. Poros ruhában, semmiféle pompa, nincs senki, egyedül van, és ki van szolgáltatva az ő szívességének. És akkor ki is mondja a gondolatát, persze nem sértően, hogy hát nem vagy nagyobb Jákobnál, aki ezt a kutat adta. Még Jákobról el tudnám gondolni, hogy ő isteni segítséggel tud vizet adni, vagy, de hát te azért nem vagy ilyen. Folytatta Jézus, nem adta fel, mindenki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjózik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Mondta neki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. Nem tudom, ezt hogy lehetne közel vinni azokhoz az emberekhez, akik nem ismerik még Jézust, de ugyanúgy, ahogy a szamáriai asszony esetében történt, biztos a mi rokonságunkban is többen vannak, akik ez olyan közel van, vagy akár még azt is mondom, a hívő emberek, vagy a vallásos emberek között is, akár az adventisták között is, sokan meg, akikhez olyan közel van Jézus, mint a szamáriai asszonyhoz. Mégis, ha igazán őszinték akarunk lenni, vagy őszinték akarnak lenni, akkor azt kell mondani, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy én is tapasztaljam azt, amit itt ebben a szövegben ígérsz. Pedig adventista vagyok. A közeledben vagyok, és mégis arra vágyakozom, hogy én is buzgó folyamok kútfeje lehessek. Melyik az közülete, kedves testvéreim, akinél beteljesült ez a krisztusi ígéret? Melyik az a közületek, akinél beteljesült ez a Krisztus ígéret? Mert nem csak a szamariai asszonyról szeretnék beszélni. Én arról is szeretnék beszélni, hogy ebből a szövegből mi lesz az a titok, amit minden kereszténynek meg kell érteni ahhoz, hogy beteljesüljön az, hogy Jézus úgy tudjon nekünk adni vizet, hogy mi magunk legyünk forrása az örök élet továbbadásának. Ha valaki szomjúhozik közülünk ma, ha valaki úgy érzi, hogy néhány éve vagy évtizede már keresztény, Krisztus követőnek vallja magát, de mégis érzi, hogy még hiánya van az örök életre buzgó víznek kútfejeként élni, akkor ezt a szöveget ugyanolyan érdeklődéssel kell olvasni, mint hogy a szamáriai asszony hallgatta Jézusnak a szavait. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem fog szomjazni, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz. Mondta neki az asszony, és mondjuk mi is az asszonnyal együtt, Uram, add nékem ezt a vizet, hogy ne jöjjek szomjas, hogy ne legyek szomjas. Vagy úgy is mondhatnánk, ha kicsit nagyobb léptékben nézzük, add nékem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne jöjjek ide meríteni újra, hogy ne kelljen a cselekedetek körforgását újra tennem, amelyek soha nem adnak megbékélést, soha nem adnak teljes békességet. Hol van az a hiba, hogy szombatról szombatra eljövök, újra és újra, megfizetem a tizedet, újra és újra, nem eszek tisztátalan ételeket, újra és újra, de mégis úgy érzem, hogy arra a vízre van szükségem, amit Krisztus tud adni. Hol válik el, hogy szamaritánus maradok örökre, vagy pedig a szamáriai asszonyhoz hasonlóan A szamáriai asszonyhoz hasonlóan felismerem, hogy személyesen találkoztam a megváltóval, mert ez az asszony, már mindjárt látjátok, felismerte, hogy személyesen találkozott a megváltóval. Vajon, hogyha most befejezném a prédikációt, meg tudnátok-e válaszolni? Meg tudnátok-e választani, hogy hol van az a pont, ami egyedül képes ezt a változást előidézni? De mindjárt megnézzük. Mondta neki az asszony, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. De mielőtt még erre rátérnénk, szeretném tőletek megkérdezni, Jézus a nagy példaképünk. Vigyázott arra, hogy nehogy félelmet ébresszen, bizalommal reagált erre az asszonyra, és gondoljátok el, milyen arckifejezéssel, milyen kedves hangon, hogyan beszélhetett, milyen volt az egész kisugárzása a mi példaképünknek, hogy az asszony nem nevette ki, nem kezdett vele vitatkozni. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy találkozunk egy nem hívő emberrel, vagy aki még nem tartott, mi szeretnénk, hogy tartson, elkezdünk vele a Bibliáról beszélgetni, idézőjelben, vagy vitatkozni. És akkor ez a vita így kicsit így elfajul, vagy úgy érezzük, hogy a beszélgetés lezárul, de nem volt igazából haszna, és csak reménykedünk, hogy valami benne maradt abban az emberben. Ha mi úgy beszélgetnénk az emberekkel, hogy Jézus, hogy a lehető legkisebb mértékben sincs bennünk semmilyen indulat, a szeretet, a szelídség, a másikhoz való odafordulás, az igazi érdeklődés, a bizalom sugárzása, ez tud emberi lelkeket megmenteni. Tegnap, amikor hazafelé utaztam, akkor olvastam Ellen White-tól azt, hogy amikor az apa szeretné a gyermekeit megnyerni, hogy keresztények legyenek, azt nem azzal nyeri meg, hogy nem, az is szükséges, de nem ez a döntő, hogy a Bibliáról beszélgetnek rendszeresen, vagy alkalmasint, hanem azzal, hogy a szeretet cselekedeteivel elnyeri a saját fia meg a lánya szívét. Értedek, ugye? Hogy azzal, hogy az érzések, a pozitív érzések, a másikhoz való odafordulás, a másiknak a szolgálat, az apró szívességek, a kedves szavak, nem tudom jól lefordítani, azt mondja, ki tud angolul, azt mondja, hogy az affection, az azt jelenti, hogy az érzelem dús, keresztény, szeretet kifejezés a családban, ez a megmentő eszköz. És amikor egy apa ilyen, akkor majd el fogja fogadni a fia meg a lánya azt, amiről beszél. Ha nem ilyen, akkor hiába beszél a legszebben a Bibliáról, nem fogja elfogadni. Nem fogja elfogadni. Jézus Krisztus, amikor beszélt az asszonyhoz, csak ezt érezte az asszony, hogy bizalommal van felé, szeretetet sugároz felé. És most következik az első lépés abban, hogy hogyan lehet megnyerni az örök életet. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. És mondta neki az asszony, nincs férjem. Ezt most persze egy könnyű elolvasni, de gondoljátok el, hogy Isten elkezdene veled beszélgetni. Nem azt mondaná, hogy ötször elváltál, és akivel most együtt élsz, az sem a férjed, és parázna kapcsolatban élsz, és egyáltalán hogyan szeretnél Istenhez közelíteni. Nézzétek meg! Tehát ebben a mondatban, hogy menj el és hívd ide a férjedet, ebben nincsen semmi neheztelés. Ebben nincsen semmi elítélés. Igen. És mégis. Nincsen semmi elítélés, nincsen semmi neheztelés. Egyszerűen csak az a vágy van benne, hogy az ember lelkét felébressze, hogy vajon ebben a pillanatban mi választ el engem az örök élettől, vagy a víztől. De ezt a lehető legszelidebben teszi. A lehető legszelidebben teszi. Még Júdásnak is azt mondta, barátom, miért jöttél? És mi ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen szeretetteljes. Az nem ilyen cinikus mondat volt. Barátom, miért jöttél? Ha helyesen szóltam, akkor miért ütsz engemet? Ha pedig nem, akkor tegyél róla bizonyságot. Olyan példaképünk van, hogy szeretnénk olyanok lenni. Nem? Mindnyájan szeretnénk olyanok lenni, mint Jézus. Hogyan tudnánk annyira a Szentlélek befolyása alatt lenni, hogy amikor csak megszólalunk, akkor a Szentlélek szól, beszéljen belőlünk. Ne pedig az emberi indulat. Ne pedig az emberi. És az indulatot nem úgy értem, hogy haragóan, csak amit mi az emberi korlátolt bölcsességünk. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a férjed, és jöjj ide. Itt még semmit nem tudott az asszony Jézusról, de ezt a témát nagyon gyorsan le akarta zárni. Te is, hogyha arra felé megy valaki, amit nem szeretnél kiteregetni, akkor adsz egy olyan választ, hogy jobb esetben nem hazudsz, hanem jobb esetben valami olyat, ami igaz is, de azért legyen lezárva a történet. Azt mondtad, asszony, nincs férjem, és remélte, hogy ez a téma nem lesz felhozva, ebben a témában nem mennek tovább. De vajon Jézus ismeri a te szívednek a titkait is, mit gondolsz? Ismeri azt, hogy 5 férjed volt, és most nem a férjeddel élsz együtt? És ő úgy néz rád, hogy azért szeretne lehúzni téged, szeretne téged megsemmisíteni, vagy úgy néz rád, hogy hogyan tudnám ezt a lelket megmenteni. És vajon te így nézel el Istenre? Te így nézel Istenre, hogy ő bár tudja minden bűnömet, tudja minden titkomat, amit én jobb, de nem derül ki, de az, hogy tudja, az engem nem fenyeget, hanem tudja és szán engem. Tudja, és azt is tudja, hogy nem magamtól kerültem ide, tudja, hogy egy olyan hatalmasság ellen harcolok, aki ellen nincsen esélyem. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a magasságban lakozó szellemi lények ellen, akik azt akarják, hogy meghalljak. Ő ezt nagyon jól tudja. Tudja ezt a kozmikus háborút, a szabadim, az én életemben is tudja. Tudja, hogy a gonosz angyalok vesznek körül azért, hogy elbuktassanak és megsemmisítsenek. Azért volt 5 férjem. És azért vagyok ma parázna kapcsolatban. Azért kételkedem abban, hogy sikerül Istennek az életemet valahogyan megoldania. Azért keresek emberi megoldásokat. Azért jövök rá, hogy megint rossz úton jártam, megint tromba dőlt, ami van. De egybe biztosak lehettek, kedves testvéreim. Krisztus ma is él, és úgy néz ránk, ahogyan a szamáriai asszonyra néz. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a megmentő szeretettel. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem. Ez is milyen fantasztikus, hogy nem tudok ilyen lenni. Én annyira csodálom Jézust, tényleg ezt mondom, annyira csodálom Jézust, és annyira szeretném, hogyha mindig ilyenek lennénk, hogy megdicsérje ezt az asszony, gondoljátok el. Hívd ide a férjed, nincs férjed. Jól mondtad, igazán mondtad, őszinte ember vagy. Jól mondtad, igazán mondtad, hogy nincsen férjed, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Jól mondtad, ezt igazán mondtad. Látod, milyen a pszichológia, csak most tanulja ezt, hogy megdicséri, pozitívat mond, aztán elmondja azt, ami azért igaz. 5 férjed volt, és aztán még ezt használja, igazán mondtad. Ti is ilyenek vagytok, drága testvéreim? Egy pozitív, egy negatív, aztán még egy pozitív? Vagy negatív, 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 egy kis pozitív, aztán negatív, 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 megcsön. Tanulnunk kell Jézustól. Jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Milyen csodálatos. Azt várja Krisztus tőlünk, hogy a titkos szobánkban jól mondjad, igazán mondjad. Mondd meg, atyám, ma is ez történt. És azt mondja, jól mondta, tényleg ez történt. Alkalmatlan voltál. Megint lecsúszott a lábad az útról. Jól mondtad, igazán mondtad. Olyan istenképet kell megismernünk, olyan Istenről kell gondolkodnunk, aki bizalommal fordul felénk, és bizalmat vár tőlünk. Atya és gyermek, szülő és gyermek kapcsolata. Nekünk annyira hivatalos istenképünk van, annyira törvényeskedő istenképünk van, hogy ez megzavarja a gondolatainkat, és nem tudunk igazából Krisztusnak, nem tudunk magad átadni. Valljátok meg bűneiteket. Az első az volt, hogy azt mondta ennek az asszonynak, hogy ahogy most élsz, az nem a helyes úton való járás. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te proféta vagy. És valami történt az ő szívében. Gondoljátok el, Valaki megmondja az életem titkait, és úgy mondja meg, hogy abban semmilyen neheztelés nincs. Semmilyen ráolvasás nincs. Semmilyen felróvás nincs. És közben a szívem titkaiban olvas. És nézte Jézus, és meglepődött, hogy bár minden tud róla, mégsem kapott ítéletet. Mégsem kapott ítéletet. Gondoljátok el, mert a mi ítéletünk, a mi kárhoztatásunk oda lett szegezve a keresztfára. És semmi kárhoztatása nincs már azoknak. Semmi, akik Jézusra néznek, ugye? Semmi kárhoztatása nincs. És az Isten, és ez nem csak le van írva, hogy semmi kárhoztatása nincs, hanem az élő, személyes Isten nem kárhoztat téged. Nem kárhoztat téged. Nem kárhoztat téged. Az igazságot beülteti a szívbe, az ember felismeri magát az igazság tükrében, hogy szennyes, de önmagát vádolja. Ez a bűn. Ez a bűn felismerése és a bűnbánat, a bűnbánatnak a kialakulása. Nem az Isten vádol engem, hanem azzal, hogy megmutatja az ő tökéletes szeretetét nekem, elkezdem meglátni a magam érdemtelen voltát. És elkezdek vágyakozni arra, hogy ő megmentsen engem. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. És most ezek a gondolatok jöttek a fejébe, ugye, hogy hát igen, ő bűnös, igen, ő szeretne egy jobb életet, és hát ő végül voltaképpen ismeri az atyáinak a vallását, a szamaritánus vallást, de tudja, hogy vannak a zsidók is egy másik vallást, elkezdi keresni, hogy hol lehetne megtalálni. Én foglalkoztam a Krisna tudattal, éppen ma viszem az eladásra egy ilyen Bhagavad Gita, egy ilyen védák könyvéből, ott kerestem az Isten. Elmentem katolikus szerzeteshez, ott kerestem az Isten. Elmentem baptistához, ott kerestem az Isten. Találkoztam a hídgyülekezete vezetőjével, ott kerestem Isten. Itt kell imádni, vagy ott kell imádni? És azt mondta Jézus, azt mondta nekem is. Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Kedves testvéreim, ez a két vers, a 23. és a 24. vers porrázúz minden olyan vallást, amibe bármilyen emberi beleütfözödik. Nézzük meg, mit akar ezt mondani. Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiból. Azt mondja, az igazi vallás, az egy olyan vallás, hogy az Istent lélekben imádjuk. Jó? De ez mit segít nekünk? Amikor én ezt a verset elolvasom, az igazi vallás olyan, hogy az Atyát lélekben kell imádni, hogyha ezzel megyek, mit lehet ezen érteni? És folytatja, az Isten lélek. Na most a kettőt tegyük össze. Az igazi vallás egy olyan vallás, ami lélekbe imádja az Atyát, és az Isten lélek, mit mond Jézus? Az igazi vallásnak az a sajátsága, hogy Istentől ered, ami a lélekben dolgozik, és Istenhez szól. Nem az embertől ered, hogy szeretném az Isten dicsőíteni, hanem az Istentől ered, átalakítja a szívet, a lélek buzog benne, és ezt a szeretetnek ezt a hatását úgy képzi le, hogy imádja az Isten. Nem tudom jól elmondani, még egyszer mondom. Lélekben kell imádni az Istent, és az Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy az igazi vallás is a szívben van, és Istentől ered. Az ő munkája. Teljes mértékben. Ezt egy lappal korábban elmondta már Nikodémusznak is, az azt mondta, Azt mondta neki, tehetetlen vagy. Kedves barátom, kedves teremtményem, szeretett teremtményem, tehetetlen vagy. Akármilyen vallásos cselekedetet teszel is, nem fogadhatja el Isten. Nem tud tenni semmit. Fölülről kell születned, a Szentléleknek kell átalakítani a szívedet, és az a víz, vagy az a szél, a Szentlélek utána arra fog téged késztetni, hogy imádd az Atyát. Ugyanazt mondja el a szamaritánus asszonynak, mint Nikodémusznak, és mint mindenkinek mindig. Az igazi vallás első lépése, hogy Isten átalakítja a szívet. Amikor Dávid nagy bajban volt, akkor azt mondta, új szívet teremts bennem. Nem azt mondta, hogy megváltoztatom az utaimat, hogy elfogadhatóvá tegyem magam, most már jó ember leszek, most már kijavítom azt, amit hibát tettem az életembe. Értek a különbséget? Hanem sem nem itt, sem nem ott. Nem azzal, hogy vallásos cselekedeteket viszek véghez, hanem azzal, hogy Isten szeretetét befogadom a szívembe. Egyedül ezt tud segíteni, semmi más. Ez a hit általi megigazulás. A bűnös szív nem képes Isten számára elfogadható cselekedeteket véghezülni. Nem képes. Akár mennyire is törekszel, hogy Istennek tetsző életet élj, lehetetlen. Ezt annyira nehéz megértenünk. Lehetetlen. Nem arra kell törekedni elsősorban, hogy Istennek tetsző életet élj, hanem arra kell törekedni, hogy megismerjem az Isten szeretetét, és ezen gondolkodjam, és ezt befogadjam napról napra, óráról órára, és ez átalakítsa a szívemet. Ha problémád van magaddal, akkor Istenről olvas, Jézusról olvas, és alkalmazd magadra. Nem tudom jól elmondani, de újra és újra szeretném a szívetekre vésni. Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Vagyis ez azt jelenti, hogy a lélek megváltoztatja a szívemet, és az igazságban fogok járni. És nem is tudom. Nem is tudom. Nem is tudom. Én nem tudom azt, hogy már az igazságban járok. Nem tudom. Amikor, ha odáig leszünk még, a Jákob éjszakáján imádkozni fogunk, akkor arról fogunk imádkozni, hogy van-e olyan bűn, amit nem bántam meg. Nem arról fogok imádkozni, hogy milyen jó, hogy már tökéletes lettem, milyen jó, hogy már bűntelen vagyok. Ezt soha nem fogjuk így. Hanem arról fogunk imádkozni, hogy vajon van-e olyan bűn, amit még nem láttam, és meg kéne vallani. És nem fog eszünkbe jutni egy se. Nem fog eszünkbe jutni egy se. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki a Krisztusnak mondatik, mikor ő eljön, megjelent nekünk minden. Amikor az asszony hallotta ezt a tanítást, hogy most van az ideje annak, hogy lélekben imádjuk az Atyát, azt mondta magának, ilyet még soha nem hallottam. Sem a szamáriai hegyen, sem a zsidóknál. Ilyet még nem hallottam, hogy nem a vallásos cselekedetek azok, amelyek megmentenek bennünket. Eljön ez a tanító, és azt mondja, hogy az Isten engem, aki ötször váltam el, és most pedig egy parázna kapcsolatban élek, engem a Szent Lelkével meg akar változtatni, és meg akar menteni. Ki akar húzni engem a mocsárból, a mélyből? És azt mondta, hát a Messiásnak lehetnek ilyen tanítási. Őről gondoljuk ezt, hogy isteni erővel jön el. Nem merte kimondani az asszony, hogy azt gondolta, hogy szemtől szemben áll azzal a Messiással, akit várnak. Ők is, a szamáriai, meg a zsidók is. Gondoljátok el, hogy megérezte, és ez megint Fejvállon is elmondtam, csak itt is úgy kell mondanom, hogy szerintetek ez egy agyi, egy racionális döntés volt, ez a messiás, aki itt van szemben, vagy pedig a szíve indult meg. Amikor én ott ültem a titnek a svacsai között, úgyhogy azt mondtam, hogy Isten nem szerethet ennyire valakit, hogy minden kérdésre pontosan úgy tökéletesen válasz, és már a kérdés nem is fontos, csak annyi, végre találkoztam veled, és megtaláltalak téged. Téged kerestelek. És értelme van az életemnek. Ez az asszony is ezt érezte. Ez a valaki a messiás. És Jézus csak kimondta neki azt, ami a szívében volt. Én vagyok az, aki veled beszélek. Krisztus mindannyiótokkal személyesen akar találkozni. Amikor a szíved epedezik, akkor azt mondja, igen, most velem beszélgetsz. Nem dobtalak el téged, nem szakítottalak le téged rólam, hanem most, amikor a szíved epedezik, amikor rólam olvasol Jézus életében, a Bibliában, bármi másban, amikor imádkozol, akkor tudhatod, hogy Krisztussal vagy közvetlen kapcsolatban, a világ megváltójával és a te megváltóddal. Ez az igazi vallás, akik lélekben imádják. Akkor majd úgy fogsz fölállni az imádkozás helyéről, hogy az erőd megújul, mint a saskesei ifjaknak, és úgy mész majd előre. Nem fogsz gondolni arra, hogy mit követel az Isten még, hanem azt, mennyire örülök, hogy rátaláltam. Mennyire örülök, hogy értelmet adtál az életemnek. Mennyire örülök, hogy bűneim nem választottak el tőled, hanem te meg akarsz engem teljesen tisztítani. Mondta neki a Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. És amikor valaki, kedves testvérem, te is bizalommal fordulsz Istenhez, ő még nagyobb ajándékot ad neked. Mert ezt, hogy én vagyok a messiás, aki veled beszélek, nem mondta meg Nikodémusznak. Nem mondta meg a zsidó vallási vezetőknek. Mert nem tudták volna befogadni. Nem, egyszer nem. Ennek az asszonynak, aki bizalommal fordult hozzá, kijelentette, én vagyok a messiás. Szerintem az asszony jobban örült, mint én, de nem tudom, nem is akar összehasonlítani, én is nagyon örültem. Még hazamentem, el is mondtam, hogy innentől kezdve tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Eközben megjöttek az ő tanítványai, csodálkoztak, hogy asszonnyal beszélt, mindazáltal egy is sem mondta, mit keresel, vagy mit beszélsz, ezt nem foglalkozom ezzel a versen az időhiány miatt. Ott hagyta azért az asszony a vödröt, és elment a városba, befutott és mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ő a Krisztus? Amikor személyesen találkozol Jézussal, akkor azonnal misszionárussá is válsz. Azonnal. Nem kell hozzá misszionárius iskola. Jó, nyilván, hogyha szeretnéd javítani magad, menjél. De akik lélekből imádják az Istent, azok lélekből teszik az igazságot. Azok lélekből mennek el. Értedek, ugye? Lássatok egy embert, aki megmondta nekem, mindent megmondott nekem, amit csak tettem. Nem ő a Krisztus. Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Aközben pedig kérték őket a tanítványai, mondván, Mester, egyél. Itt csak megállnék egy pillanatra. Vajon csak az asszony ment be a városba, vagy a 12 apostol is? A 12 apostol honnan jött, mit gondoltok?
A városba.
Ott hagyták a kútnál Jézus, és bementek a városba. A szamaritánus asszony kijött a kúthoz, találkozott Jézussal, aztán visszament és kihívta a várost. A 12 apostol, a 12 misszionárius bement a városba, és 12 jöttek vissza. Vajon, kedves testvérem, te melyikhez tartozol? A 12 apostolhoz, vagy a szamaritánus asszonyhoz? Ez az egy asszony bement, kijött hozzá a város, hallgatták őt, és majd később olvassuk a Bibliában, amikor újra visszament, Ezrek tértek meg. Később megint aztán a tanítványok hatására. Ez az asszony, aki a szívébe befogadta az Isten lelkét, aki találkozott Jézussal, személyes kapcsolatban volt Jézussal, ő egyedül többet tett a városért, mint a 12 apostol. Akik a szabályok szerint mentek. Bemegyünk, vásárlunk, kedvesek vagyunk, tisztelettudóak vagyunk, keresztények vagyunk, vallásosak vagyunk. Mondták azért, hogy hozott neked van nekem eredelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondták azért a tanítványok egymásnak, hozott én neki valaki enni. Mondta neki Jézus, az én eredelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát végezzem. Ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Kedves testvéreim, a bibliai lapjai, minden lapja Krisztusról szól, és nagyon nem mindegy, hogy milyen előítéletesen vagy előítélet nélkül olvassuk. Amikor mi olvassuk a Bibliát, gondolkozunk el rajta, sorról sorra, szóról szóra, mi történt ott, hogyan van ez, az Isten ilyen? Mert amennyiben így fogjuk olvasni a Bibliát, akkor ez valóban, ezek a kimondott szavak a részünké válnak. És elkezdünk hasonlítani a példaképünkre. Elkezdünk majd úgy beszélni a bűnbeteg világban az emberekkel, hogy valóban megmentő, gyógyító hatást fogunk gyakorolni. De ez csak akkor sikerül, hogyha mi magunk napról napra lélekben megerősödünk, hogy kicsoda az Isten. Hogy az Isten egy szerető, nem vádoló, megmentő, értünk minden szabályt felrúgni kívánó. Kész Isten, csak hogy egyet is visszahozzon. Egy eltévedt bárányt is visszahozzon. Én mindenkinek kívánom, hogy otthon olvassátok el a Jézus Élete című könyvben a Szamária, a Jákob kútjánál című fejezetet. Még több gondolat van benne, és ti magatok is ezzel a bizalommal éltek, hogy olyan Istenünk van, aki a szeretet Istene, és azt akarja, hogy mi is szeretett tanítványokkal váljunk. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy megkerestél bennünket. Köszönjük neked, hogy te ismersz bennünket, életünk minden mozzanatát, minden titkát, és ennek ellenére együttérzéssel, megmentő szeretettel fordulsz hozzánk. Gyermekeidnek fogadsz bennünket, és azt szeretnéd, hogyha megízlelnénk a te jóságodat, a te szeretetedet. Azt szeretnéd, hogyha a te túlcsorduló szeretetet, ami szívünkbe érne, és új szív dobogna bennünk. A hála, a szeretet szíve. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ilyen csodálatos Isten vagy. Köszönjük, hogy minden gondolatod mi vagyunk, a szemed fénye vagyunk, és meg akarsz bennünket menteni. Bocsáss meg nekünk, hogy oly gyakran hamis gondolatok és érzések vannak veled kapcsolatban bennünk. Vezess bennünket a te csodálatos dicsőségedre, hogy mind teljesebben lássuk azt a szeretetet, amivel hozzánk fordulsz. Adj nekünk újabb és újabb elhatározásokat, hogy olvasni, gondolkodni akarjunk felőled, és ahogyan szemlélünk téged, szemléljük a te szelídségedet, a te szánakozásodat, a te vágyadat, hogy erőt adj nekünk, ahogy szemléljük a te tökéletes jellemedet, szeretetedet, úgy mi is hasonlók legyünk te hozzád. Köszönjük ezt a csodálatos ígéretet. Nem hagysz bennünket a pusztító áldozatának, hanem felemelsz bennünket, megmentesz bennünket, és találkozni akarsz velünk az egekben, és velünk akarsz élni örök időkön át. Atyánk, add, hogy a szemünk oda tekintsen, oda vágyakozzunk, és tökéletes bizalommal legyünk abban, hogy bűneinket eltörölted, jellemhibáinkat segítesz, elhagynunk, és minden problémánkat te hozzád vihetjük. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és adtad nekünk Jézus Krisztust. És és várjuk a veled való találkozást. Amen.